Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Szabó Ferenc.
Keddi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa litvániai útja, látogatás boldog Theophilus Matulionis szülőföldjére.
A 20. század lelki megújulásának három tanúja, Teilhard de Chardin, Prohászka Ottokár, Dienes Valéria eukarisztikus lelkisége, Páter Szabó Ferenc sorozatának harmadik része. Dienes Valéria, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Ferenc pápa litvániai útja, látogatás boldog Theophilus Matulionis szülőföldjére. A Szentatya szeptember 22-én és 23-án apostoli látogatást tesz Litvániában, balti útja részeként. Vilnius és Kaunas városokba látogat el. Programjai között szerepel, hogy felkeresi a KGB korábbi székhelyét és imádkozik az emlékhelyen Vilnius központjában. A kommunizmus 50 éve során a szovjetek számos gyilkosságot terveztek meg és vittek véghez ebben az épületben. A Ferenc pápa által 2017-ben boldoggá avatott Theophilus Matulionis érseket itt tartották fogva az alaksorban.
Történészek véres vidékként emlegetik Litvániát. Ez az ország nagyon sokat szenvedett a 20. századi totalitárius rendszerek miatt. Sokan ma is felidézik ezt a történelmi fájdalmat, amely hatással volt saját családjaik és más családok életére. Fél évszázados megszállás után Litvánia 1990-ben az első korábbi szovjet köztársaság volt, amely kinyilvánította függetlenségének visszaállítását.
Egy évvel ezelőtt, 2017. június 25-én boldoggá avatták Theophilus Matulionis érseket, vértanút, ünnepi szertartás keretében, Vilniusban, a székesegyház előtti téren. Ő volt a kommunizmus időszakából elsőként az oltár dicsőségére emelt vértanú az országban. Ez a boldog avatás nemzetközi elismerést is jelent, nem csak az érsek személyét illetően, hanem Litvánia fájdalmas múltját tekintve is, nyilatkozta Ginteras Krusas Vilnius érsek. Csodás tanúságtételt találunk Theophilus püspök egyik levelében, amelyben köszönetet mond Istennek, hogy püspököket, papokat küld börtönbe, kényszer munkatáborokba és számüzetésbe, mert ahol a nyáj, ott van a pásztor is. Matulioni érsek 16 évet töltött börtönben, áldozatát tudatosan Isten dicsőségének szentelte. Meggyőződése volt, hogy a gyűlölet a legkevésbé megfelelő válasz a gonoszra. Elnyomóinak mindig megbocsátással válaszolt.
Boldoggá avatási homíliájában Angelo Amato bíboros megjegyezte, a börtönökben, koncentrációs táborokban, házi őrizetben töltött hosszú és fájdalmas időszakok apránként meggyengítették az evangéliume bátor tanúság tevőjének erős testét. A nélkülözés és a kínzások azonban nem törték meg akaratát. A nácik és a kommunisták ellenségességének nem volt racionális alapja. Ez pusztán Jézus evangéliuma és egyháza iránti gyűlöletükből fakadt.
Theophilus érsek indította el Litvániában az örök imádást. A szentség imádásban megismerte a mennyet itt a földön. Mi is megtanulhatjuk az élet szentségét abban az iskolában, amelyben boldog Theophilus püspök járt, az örök imádás iskolájában, mutatott rá Krusas érsek.
Ferenc pápa egy évvel a boldoggáavatás után keresi fel Litvániát szeptemberben. Apostoli levelében boldog vértanúnak nyilvánította, és úgy jellemezte Theophilus Matulionis érseket, mint aki Krisztus szíve szerinti pásztor, az evangélium hősies tanúságtevője, az egyház és az emberi méltóság bátor védelmezője. Matulionis püspök szolgálatában a katolikus egyház két alapvető pillére ragyog fel, Szent Péter apostol lelkipásztori lelkülete és Szent Pál apostol missziós lendülete. A litván helyi egyház június 14-én ünnepli Boldog Theophilus Matulionis liturgikus emléknapját.
Kezdődött Magyarországon a lelki előkészület a 2020-as eukarisztikus világkongresszusra. Ehhez a távolabbi előkészülethez szeretnénk segítséget nyújtani, bemutatva a 20. század lelki megújulásának három tanúja, Teilhard de Chardin jezsuita tudós, Prohászka Ottokár püspök és Dienes Valéria filozófus eukarisztikus lelkiségét. Most felolvassuk Szabó Ferenc atya jegyzetét, Dienes Valéria, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre címmel.
Dienes Valéria eukarisztikus lelkisége, misztikája is részben Bergson és Szent Ágoston időről és emlékezetről szóló eszmélődéseihez nyúlik vissza. Bevezetőnkben már szóltunk Bergson hatásáról, idézve Dienes Valéria Eszméletcsere című írását. Hosszú élete során Valéria sokszor leírta, hogy milyen hatások, felismerések révén jutott el Bergson ahhoz a felfedezéshez, hogy Isten agapé, szerethet. Amikor pedig mestere főműveit fordította, maga is asszimilálta alapvető intuícióit, idő és szabadság, majd teremtő fejlődés, végül az erkölcs és a vallás két forrása.
Dienes Valéria 1879-ben Szekszárdon született. Babics Mihályék szomszédságában laktak. Valéria gyermekkorában vallásos volt, a kamaszlánynak azonban már nem jelentett különösebb élményt a hit. Az egyetemista, Ötvös Loránd tanítványa, jó részt későbbi férje, Dienes Pál hatására hosszú időre megszabadult Istentől, elveszítette hitét. Jászi Oszkár, Szabó Ervin és a 20. század című folyóirat köréhez tartoztak. A Galilei körben materialista előadásokat tartottak.
Mindezekről beszámolt későbbi lelki vezetőjének, Belon Gellért püspöknek egy interjúban. 1919-ben külföldre ment férje után két gyermekével, hosszú vándorlás után 1923-ban tért haza. A következő évben történt megtérése, amelyről többek között ezeket vallotta.
Valamiért el kellett mennem Budapestre. És egy szép napon, amikor ki volt téve az oltári szentség a Ferenciek templomában, akkor én nagyon fáradt voltam, és bementem abba a templomba. Ott leültem, aztán úgy gondolkoztam. És azt gondoltam, de teljesen ilyen szikáran és sivárul, milyen volna, ha én meggyónnék. Aztán kimentem, és próbáltam megint járni az én utaimat. És másodszor is arra az időre kerültem, és másodszor is oda bementem. Ugyanaz nap, ugyanegy napon. És akkor? Hát milyen volna? Hát akkor megtudod, ha megpróbálod. Körülbelül ez volt az egyszerű foganatja annak. Akkor elővettem egy papírost, és elkezdtem összeírni az egész addigi életemet. És megfordultam, bementem abba a külön gyóntató helységbe, és beléptem a legelső gyóntatószékbe, ami szabad volt, és azt mondtam, hogy most egy életgyónást akarok végezni. És akkor elkezdtem mondani. Körülbelül 3/4 óráig tarthatott. És amikor mindent elmondtam, akkor a pap feloldozott, és azt mondta, hogy másnap menjek áldozni. Mondtam neki azonban, de nézze, én nem egészen hiszem azt, hogy ott van a Krisztus. Odaállíthatok én ezzel a lélekkel? Azt felelte nekem, oda. Csak amikor már megy, akkor csak annyit gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám. Csak szeretném elhinni. És aztán menjen oda, és áldozzon. Hát én másnap reggel mentem, és oda mentem ezzel a gondolattal. Csak arra emlékszem, hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a helyemre, és ottan olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz térni belőle.
A megtérő Dénes Valériának ez a találkozása az oltári szentség Krisztusával meghatározó volt egész hosszú élete során lelkiségében. Főleg azért is, mert a következő 4 évben az eukarisztia nagy misztikusa Prohászka püspök lelki gyermeke lett. Dénes Valéria bergsoni filozófia és a prohászkai misztika folytatódását, tovább fejlesztését Tejádas Árdemben ismerte fel. Ebbe kapcsolódott bele az 1960-as és 70-es években, amint a Miénk az idő című szöveg válogatásnak a Cenákulum erőterében című része tanúsítja. Az eukarisztiáról, a szentmiséről szóló elmélkedései mögött világosan felismerhetők Bergson időemlékezet filozófiája, valamint Prohászka és Teilhard eukarisztikus misztikája. Valéria mintegy a saját bergsonista filozófiáján és a prohászkai misztikán szűrte át és párolta le Teilhard kozmikus eukarisztikus lelkiségét. Én egy kis ízelítő a Miénk az idő című szövegválogatásból. 1971. május 16.
Most tudom. Egyedül a hosztia mondja meg, hogyan lehet ontológiailag jelen a múlttal együtt a jövő, úgy, hogy az idő metafizikai természetéből kifolyólag a múlt a jelenen át belesugárzik a jövőbe, s a jövő a jelenen át visszasugárzik a múltba, és mindkettő teremtőleg, újraalkotólag, megvalósítólag, mert az idő természete is a kompenetráció, az egymásba hatolás, mert minden perc örökkévaló, és minden örökkévalóság pillanat.
1971. május 19.
Bergson még ékesebben mondja, a múlt ráharap a jövőre. Az érzés, az maga a létem. Az érzék az én ontológiámról tanúskodik. Van személyérzék, van kozmikus érzék, de van időérzék, térérzék is. Az utolsó szó az érzésé, akármennyiszer is sújtotta a szubjektivitás, az alanyba zártság vágya. Időérzékem mélye, az a megint csak Bergson felfedezte Düré a maga eredeti közvetlenségében, és ez tanúskodik a múlt megmaradásáról s a jövő jelenlétéről.
És így folytatja, és most megint írom, egyedül a hosztia mondja meg, hogyan lehet ontológiailag a múlttal együtt jelen a jövő. Ez az én testem, mondja Jézus azon az utolsó estén, ami valójában örökké valóságunk hajnala. És nem felejti hozzátenni, ez az én vérem kelyhe, és az emlékezetem szóval azonnal az emberileg ízlelhető örökké valósághoz nyúl. És ezzel elhangzik a kozmosz egyetlen miséje, és benne hosztiával szentelődik a mindenség. Itt egyesül az örök szándék és az örök teljesedés. Ó, ez nem csupán az itt maradás vágyának isteni búcsúszava, ez a pillanat most az örökké valóság. Itt van az összes szentmiség, öröktől elgondolt szándéka, ezek a világot előre szentelő ígéretmiség, és itt vannak a világterv határáig elhangzó, elvalósuló, elteljesedő szentmiség az ő lélekteremtő kegyelmeikkel. Mind teljesült szentmiség. Ez az ő örök szándékának és örök teljesedésének ölelkezése, ez az ő emlékezete. Ez az emlékezet a szentmiségké egyénülő örök lét, a lelkekké széthintett szellemiség, a teljes szellemi létet beborító, átjáró Krisztusi. Egész világos itt Valéria eszmélődésében, egyrészt Bergson időelméletének, másrészt Tejádas Árdem kozmikus víziójának hatása. Szemlélete az eukarisztia kiteljesedéséről, kozmikus vonatkozásairól. Erre egyébként kifejezetten utal Valéria a következő oldalakon.
1971. május 21-e. Az én emlékezetem. És valamit kell az emberiségnek ezentúl folytonosan cselekedni erre az emlékezetre, az ő emlékezetére. Kinyitotta már valaki ezt az ablakot? Kinézette valaki annak távlatába? Tudom, Ottokár, Henrik, Péter. Prohászka Ottokár, Henri Bergson, Pierre Teilhard de Chardin. Ez volt ígéret életük tartalma. Mind a hárman ezért a szentmiséért jöttek, ezért az időbontó szentmiséért. És az a Bergson, aki nem hagyta el a zsidóságát, de Isten tette keresztényé, ő mondta meg először ennek az emlékezet szónak az értelmét, mikor még nem ismerte egynél többször kiírni Isten nevét a teremtő fejlődésben. Igen, most megérkeztem ehhez a három lélekhez, és pedig a szentmise emlékezet szavánál. Most már tudom, ennek a három léleknek az ígéret élete, az örökké valóságból hozza nekünk Jézus emlékezetét.
1971. május 23. Az Istenember emlékezete örökké valóság. Egyedül a hosztia mondja meg, hogyan lehet a jelen, a múlttal együtt a jövő. Az én emlékezetem első értelme. Jézus istensége az embertest fiziológiájával felvette az emberi psziché természetét. Az ő emlékezete tehát emberi emlékezet. Az emberfia ugyanakkor nem zárta el magát a második személy istenségétől. Emberi természete az emlékezet lényegével, értelmével, a múlt megmaradásával azonos. A múlt megmaradása tehát a jézusi eszméletben isteni élményekkel bővül, mind a múlt felé, mind a jövő felé. Ebben az ő emberi emlékezetében maradék nélkül jelen van a végtelen múlt és a végtelen jövő, és emberi akarata szerint előhívható nem csak személyes emlékfiluma, hanem az egész kozmikus anyag szellemi vagy szellemi anyagi történelem. Jézus eszmélete az eukarisztia megvalósulásának perceiben, Jézus eszméletébe ömlő örökké valóság az eukarisztia megteremtésének örök szándékából. Mert ha van a mindenség evolúciójában olyan felsugárzó jelen, amelyben életté és eszméletté, anyaggá és szellemé valósul egy lételőtti ígéret, mely az örök létben fogant, akkor ez planétánkon, abban a palesztinai felső teremben, a cenákulumban, azon a vágyva vágyott vacsorán Jézus élet történetében megvalósult. A teremtő szándék a szentmiségben örökké ismétlődő mondaton át, e szavak titokzatos értelmével teljesedik, a testem, a vérem, az emlékezetem. Az eukarisztia megteremtése nem egyszerű családi este, hanem kozmikus pillanat, a mindenség történetében megismétli és határtalanítja az emberré válás teremtő jelenét, az istenné válás jelenné vált eljövendőségével. Kritikus pont, az örök szándék teljesedése a múlt felől. Örök valósulásnak, a pleroma jelenünkbe való betörésének az Isten szívet megdobogtató és az örök létet magából ölelő jelene. Az ő emlékezetére való cselekvés minden szentmisén egy örök cseppet hullat a földre. Valahányszor ezt cselekedjük, mindannyiszor a felső teremnek ezek a percei szállnak fölénk, belénk. Akár tudjuk jelenségileg, akár nem, de ontológiailag örökké valóságot ízlelünk. Nem mint tüneményt, hanem mint létet. Ezért válik szellemi értékké jelenlétünk. Ezzel beléptem abba a jézusi emlékezetbe, amelyre minden szentmisének irányulnia kell.
1972. július 31-e. Mert csupa kérdőjel vagyok, és megkérdezem az én velünk maradó Krisztusomat, ebben a szikár belső magányomban is, ezzel a mindent visszaverő lelkiállapotban is, ezzel az üres eszmélettel is. Egyedül odakéreckedem az eukarisztikus csendbe, az örök szobába, a világ szeretett szobájába, a velünk maradás otthonába, a vele maradásom örökre szóló ígéretébe. Mindezeknek az ideírt szándékoknak most következő háromnapos teljesedésébe is Ruházka Ottokár lelkével a Szentlélekben átélt egységembe, az eukarisztia megértetlen mélysége előtt. És ebből az ismeretlen Isten mélységből és Isten magasságból kérek erre a három napra látást, és a látás mélyére hitet, és a hit vérkeringésébe szeretetet, amelyben örökké hallom az Isten szív dobogását. Ámen. Páter Szabó Ferenc jegyzetét olvastuk föl Dienes Valéria eukarisztikus lelkiségéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Elköszönnek a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Szabó Ferenc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus! Maria, Maria.
Mária Rádió, a lélek hangja. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.